FM 97,4.
Kedves hallgatóink! A következőkben felvételről hallják Mikli Attila március 21-i vasárnapi beszédét, amely a Kispestvekerletelepi templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket a Kispestvekerletelepi Szent József templomból. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkedben!
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben, azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ők odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre hang hallatszott az égből: megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon, most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Egy héttel ezelőtt arról elmélkedtünk, hogy fölforgatva mit tudunk tenni, az azon is múlik, hogy éppen találunk-e világosságra. Hogy amikor fölforgatódik az életünk, akkor leginkább ahhoz, hogy jó irányba tudjuk újra építeni a belső rendünket, először is világosságra van szükségünk. És azt hallottuk az evangéliumban, hogy van egy olyan világosság, amitől érdemes nem félni, van egy olyan világosság, amely jó, ha bevilágítja a sötétségeinket, létezik közöttünk, személyes kapcsolatokban az a tér, amit be tud ragyogni egy olyan világosság, amit egyszerűen szeretetnek neveztünk. És hogy ez azt jelentette, hogy abba a közegbe, abba a térbe megérkezhet nagyon sok minden, ami árnyékba volt, vagy amit takargattunk, vagy amit mi magunk sem láttunk még korábban, mert beérkezve ebbe a világosságba, ahogy bele tudunk állni ebbe a világosságba, nem kell lesütnünk a szemünket, mert nem ítélet hangzik el fölöttünk, hanem üdvösségre lelünk. És milyen különös, hogy amikor ez megtörténik, egyrészt úgy, hogy átéljük valakivel kapcsolatban, hogy megadta nekünk ezt a világosságot, és így nem szégyenkeznünk kellett, nem bujkálnunk kellett, hanem üdvösségre találtunk, átérezhetjük, hogy egészen közel kerülünk Jézushoz. És olyan módon is, amikor azt éljük át, hogy mi teremtünk erre valakinek alkalmat, hogy egyszerűen ne a megszokott hétköznapi világosságba legyenek a tettei, érzései, gondolatai, egyáltalán az ő élete, mert hiszen a hétköznapi világosságban általában, hogyha valamire fény derül, amit titkolni akartak, minden történik, csak az irgalom szava nem hangzik el. És azt mondjuk, hogy amikor ezt mi meg tudjuk tenni valakivel, ott is egészen közel kerülünk Jézushoz. Ma arról olvastunk, és itt venném föl a mai evangéliumi szálat, hogy Jeruzsálembe az ünnepre fölzarándokolnak sokan, és tudjuk azt, hogy a zsidó vallás egy nagyon sajátos közösséget teremtett, mert voltak olyanok, akik beleszülettek, és ha szabad így fogalmazni, a nemzetségük szerint ebben a vallásban találták magukat, és tudjuk, hogy voltak olyanok, akik egyébként pogányvidéken születtek, akár más kultúrákhoz tartoztak, de mégis találkozva a bibliai elbeszéléseken keresztül a zsidó hittel odafordultak az egyetlen Istenhez. Vagyis voltak olyanok, akik ilyen értelemben megtértek a zsidó vallásban. Nem úgy születtek, hanem abba az irányba fordultak. Valószínűleg, így gondolják biblikusok, ilyen prozeliták, úgynevezett prozeliták lehettek azok a görögök, akik fölzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy meg tudják ülni húsvét ünnepét a zsidó közösséggel együtt, ahol ők maguk is ehettek a bárány húsából. És azt olvastuk, hogy amikor ezek a görögök ott találják magukat Jeruzsálemben, talán hallanak valamit Jézusról, lehetséges, hogy korábban nem is hallottak róla, de ott Jeruzsálemben annyi minden történik a forgatagban, hogy hallanak róla, és ezek oda mennek Fülöphöz, és kérik, Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp pedig elmegy Andráshoz, András pedig Fülöppel együtt elmegy Jézushoz, és tolmácsolja ezt a kérést. Olyan különös, hogy amikor mi világosságot keresünk, úgy tűnik, hogy újra is mindig elkezdünk fölfelé kapaszkodni. Mint hogyha a világosságot valahogy úgy képzelnénk el, hogy az föntről érkezik. És hogy szeretnénk éppen ezért egyre közelebb kerülni a világossághoz, és valahogy úgy tud ez lenni a mi életünkben is, hogy elkezdünk fölfelé kapaszkodni. Ez a bizonyos fölfelé, ez nagyon sok mindent jelenthet. Jelenthet valami ranglétrát, azt gondoljuk, hogyha haladunk előre a karrierünkbe, vagy építjük fel az életünket, talán egyre nagyobb lesz ott a világosság. Lehetséges, hogy ezt a kapcsolatainkban éljük meg, hogy szeretnénk egyre inkább olyan emberekkel kapcsolatot létesíteni, akikről azt tudjuk gondolni, hogy nálunk tapasztaltabbak, nálunk talán többet látnak a világosságból, és akkor az ő közelükben szeretnénk rátalálni erre a világosságra. Mindegy, hogy hogy történik ez ebből a szempontból, de valahogy a világosságban benne lehet az, hogy elkezdünk fölfelé kapaszkodni. És úgy tűnik, hogy ezek a görögök is így tesznek ott Jeruzsálemben. Mert ők közvetlenül nem tudnak Jézushoz eljutni, viszont elérhető számukra Fülöp. És elgondolkodtató, hogy Fülöp sem úgy reagál erre, hogy hát jó, hogy mondjátok, gyertek, menjünk Jézushoz. Hanem ő pedig elmegy Andráshoz. Mert Fülöp számára még nem közvetlenül Jézus, hanem András, aki elérhető. És aztán András, ahogy mindezt meghallja, tulajdonképpen ő sem egyedül megy Jézushoz. Majdnem, hogy így fogalmaznám, mint hogyha egy biztosító kötérre szüksége lenne, hogy akkor ő karon fogja Fülöpöt, és együtt mennek oda Jézushoz, ami egy biztosíték lehet András számára, hogy amikor Jézussal megosztják a görögöknek a vágyát, akkor valamiképpen ott van közvetlen közel az a Fülöp, aki beszélt ezekkel a görögökkel. Mint hogyha itt is azt látnánk, hogy elkezdenek ezek a görögök fölfelé kapaszkodni, és még lépés után kell, hogy megtörténjen, hogy egyáltalán elérkezzen Jézushoz a görögök szívének ez a vágya, hogy látni szeretnék Jézust. Érdekes, hogy amikor így mi a magunk életében elkezdünk világosságot keresni, hiszen világosságra van szükségünk, hogy a fölforgatott életünkben valahogy föl tudjunk újra építeni valamit, amit rendnek lehet nevezni. Érdekes, ezekben a helyzetekben mi magunk is hasonlóan tudunk működni, mint ahogy ezek a tanítványok, mert tapasztalhatunk az is, hogy nem mindig olyan könnyű elérni Jézust. Hogy egész egyszerűen nem úgy van az az életünkben, hogy fölkerekedünk, fogjuk magunkat, és aztán oda megyünk. Hogy kellenek ezek a lépések, kellenek ezek a személyek, hogy valahogy fölfelé haladva rátaláljunk a világosságra. Mint hogyha az életet várnánk onnan föntről, és úgy éljük meg, hogy minden olyan erő az ellenünkre hat, amely lefelé húz bennünket. Milyen drámák születnek meg ementén, emberi életekből, milyen küzdelmek abból, hogy szeretne fölfelé a fény felé törni, és érzi közben a millió lefelé húzó erőnek a megpróbáltatását. És meg lehet, hogy miközben egy ember életében ez egy dráma, vagy egy nagy küzdelem, életre halálra, a közben lehet kívül olyan banálisan is látni, mint ahogy mondjuk Tolsztoj megírja Ivan Iljics halálát. Egy teljesen banális történet. És természetszerűen kicsinek érezzük azt a helyet, ahová be kéne szuszakolódnunk. Ahogy ő maga küzd ez ellen a lefelé húzó erő ellen, nem de így vagyunk mi magunk is nagyon sokszor. És azért hoztam ezt ide, az életünknek a tapasztalataiból, mert úgy tűnik, hogy Jézusnak a válasza mégsem valami olyasmi, ami elkezdi ezt kibontani még tovább, hogy milyenféle a világosság, és hogy az honnan jön, és hogy tudunk elindulni fölfelé. Hanem Jézus, mikor meghallja ezt a vágyat, hogy a görögök szeretnének találkozni vele, Jézus azt mondja, eljött az óra, hogy megdicsőjön az emberfia. Ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Jézus válasza már nem arról szól, hogy hogyan van ez a világosság, és nem arról, hogy hogyan induljunk fölfelé, hanem megvilágosultként beszél. Mint hogyha az életünkben lehetne meghatározni egy fordulatot, vagy az is lehet, hogy ez több fordulat, és az életünk különféle szakaszában újra is mindig valami hasonló fordulatot tudunk megélni, hogy nem csak arról van szó, hogy vágyunk a világosságra és keressük azt, hanem arról is szó van, hogy egyszer csak kiderül, hogy az életnek a világossága akkor érkezik meg igazán hozzánk, hogyha egyszerűen mi magunk megvilágosodunk. Hogy ez nem valami olyasmi, ami kívülről jön, hanem olyasmi, ami belülről ébred. És minthogyha itt Jézus közeledve húsvét napjaihoz már megvilágosult emberként beszélne. Azért is mondhatjuk ezt, mert tulajdonképpen függetlenül attól, hogy a görögök így elkezdtek fölkapaszkodni idézőjelbe őhozzá, ő arról beszél, hogy érdemes volna elindulnunk, megpróbálni nem fölfelé, hanem lefelé. A búzaszem lehull a földbe. Sőt, az eredeti nyelvben inkább így tudnánk fordítani ezt a mondatot. Azt olvastuk, hogy ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad, az a mondat így hangzik, hogy ha a földbe hulló búzaszem el nem hal. Mert a búzaszem már csak olyan, hogy valahogy a földbe hull. Nem arról van szó, hogy ő eldöntheti, hogy akar-e földbe hullani vagy nem. De hogyha a földbe hulló búzaszem el tud halni, akkor sok gyümölcsöt terem, mondja az evangélium. Tulajdonképpen számomra nagyon megdöbbentő és nagyon megrendítő, hogy miközben mi fölfelé és kifelé vágyunk a világosságra, Jézus arról beszél, hogy a búzaszem hogy hull alá a földbe. És van a búzaszem lehullásának egy olyan pillanata, amit nevezhetnénk a földbe hullás pillanatának, ahol ez a búzaszem, ha most szabad így megszemélyesíteni, hát miért ne szabadna Jézus is saját magáról beszél ezen keresztül, hogy van ott egy olyan pont, amikor egyre kevesebb lesz a világosságból, és egyre több lesz a föld sötétségéből. Ahol egyre kevesebb lesz a melegből, és egyre több lesz a föld hidegéből. És ezután történik meg az, hogy vagy elhal ez a lehulló búzaszem, vagy nem hal el. Azért tartom ezeket jelentősnek, mert tulajdonképpen a világossággal találkozva, amikor világra jövünk, nem csak olyan értelemben, hogy e világra, hanem amikor a világossággal találkozunk, világra jövünk, akkor elkezdődik az életünkben egy olyan folyamat, amit így is leírhatnánk, hogy fölfelé és a világosság felé és még több világosságot, és akkor egyszer csak megvilágosulhatunk, és kiderül, hogy az út az lefelé vezet. Hogy egyszerűen hagyni, hogy belehújjunk a földbe, és bátornak lenni, elhalni. A világossággal találkozó ember, aki a világra jön, egy olyan életet él meg ementén, ami nagyon sokszor nagyon keservesnek tűnhet. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor ezt olvassuk, hogy ha a földbe hulló búzaszem nem hal el, egyedül marad, úgy tűnik, hogy egyébként miért, kérdezhetnénk. Hát, hogyha elhal, hát akkor is egyedül marad. Hát éppen az elhalása az, amiben a leginkább egyedül marad. Úgy tűnik, hogy az evangélium nagyon nagy tiszteletben tartja, és nagyon is tud arról, hogy akár mennyire is Jézus üzenete kapcsolatokról szól, arról szól, hogy köztünk van Isten országa. Nem nálam, meg nem nálad, hanem köztünk van. És hogy a kapcsolatokat szeretné afelé a világosság felé segíteni, amiről egy héttel ezelőtt elmélkedtünk. Hogy eközben tudja, hogy van mindannyiunk életének egy letehetetlen magánya. Hogy élhetünk bárhány emberrel, lehetünk bármilyen sokféle kapcsolatban. Van egy letehetetlen magánya az életünknek, mint ahogy a búzaszem, hogyha azok úgy együtt vannak, ha lehullanak a földben és nem halnak el, akkor együttesen maradnak egyedül. De mindegyiknek külön-külön saját magának kell ahhoz elhalnia, hogy aztán valami abból kinőjön, és aztán bőséges termést hozzon. Vagyis, mint hogyha az evangéliumnak lenne egy tudása és tisztelete az ember magánya felé, afelé, ami letehetetlen, hogy végső soron azon múlik, hogy képesek vagyunk-e meghalni. Hogy megtanuljuk-e ezt az életünkben, hogy képessé tudunk-e válni meghalni. Azért is érdekes ez, mert az evangéliumnak ez a képe ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy amikor ez bekövetkezik, vagyis a földbe hulló búzaszem elhal, akkor mintha mégsem lenne egyedül. Azt mondja, hogy ha elhal, sok gyümölcsöt hoz. Tulajdonképpen ez feltételez valamilyen elszakíthatatlan kapcsolatot az elhaló búzaszem és a termés között. Sőt, talán még tovább gondolhatjuk, mint hogyha lenne egy elszakíthatatlan kötelék és kapcsolat az elhaló búzaszem és az asztalra kerülő kenyér között. Mint hogyha nehéz lenne gyakran fölidézni saját magunkban, hogy azokban az élethelyzetekben, amikor képessé váltunk arra, hogy elhaljunk, ilyen evangéliumi értelemben, picit ijesztően hangzott ez a megfogalmazás talán, hogy aki szereti életét, az elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. De tudjuk ezt, megint nyelvi sajátossággal van dolgunk, és az az üzenete ennek a mondatnak, hogyha egész egyszerűen képesek vagyunk nem ragaszkodni a saját magunk életéhez, akkor abból élet tud fakadni. Miközben, hogyha újra is mindig csak ragaszkodunk a magunk életéhez, akkor pont egyedül fogunk maradni. És hogy ez azt jelenti, hogy nem is olyan könnyű fölidézni magunkban, hogy elhaló búzaszemként igenis élő kapcsolatunk van mindazzal a terméssel, és még az asztalra kerülő kenyérrel is, ami aztán általunk és belőlünk születik meg. Olyan elgondolkodtató, biztos, hogy van nektek is ilyen élményetek. Nem is olyan régen történt meg, hogy újra, talán 10 év után kapcsolatba kerültem egy házaspárral, és csodálkoztam, hogy valahogy rám találtak újra, és elkezdtünk beszélgetni, és tulajdonképpen már nem emlékeztem a történetünkre. Nem emlékeztem az ő történetükre sem, csak úgy nagy vonalakban. És mint egy idegen történetet, úgy hallottam tőlük azt, hogy ők hogy élték meg akkor a hittel való találkozást. És én már nem is emlékeztem arra, de olyasmiket mondtak, hogy egészen elcsodálkoztam, hogy hát ezt én biztos, hogy nem tettem értük. Ezt én biztos, hogy nem tettem meg. Ez biztos, hogy vagy így emlékeznek vissza, vagy mit tudom én, valahonnan adatot nekik, ebben én biztos nem vagyok benne. És tulajdonképpen világos ez, ha tényleg elhalunk, akkor ez az élményünk, hogy nem vagyunk benne. De lehet egy kapcsolatunk aztán mindazzal, ami kinő ebből, és ami termést hoz. És ez azt jelenti, hogy nagy erőforrásunk lehet, ha egyszerűen föl tudjuk idézni, hogy mi minden született meg már belőlünk és általunk. Arra gondolok, hogy talán bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy ne ragaszkodjunk az életünkhöz. És mi adhat nekünk ehhez bátorságot? Olyan derűsen hallgattam, egyszer egy szerzetes így fogalmazott, amikor saját magáról és az imádságos életéről beszélt, ezt fogalmazta meg, hogy én el tudom mondani ezt az még imádságos formába is ezt a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. De azért úgy szeretem hozzátenni, hogy legyen meg a te akaratod, de azért az se lenne olyan rossz, hogyha úgy történne, hogy én akarom. Hogy ne lenne bennünk egy ilyen érlelődési folyamat. És azután eszembe jut egy másik lelkész, evangélikus lelkész, aki számomra olyan gyönyörűen fogalmazta meg, hogy mi is adhat nekünk bátorságot. Egyszerűen azt mondta, hogy tapasztalom, hogy Isten kezétől lejjebb nem eshetek. Hogy eshetek, és ott hullhatok. Biztos tudjátok, vannak olyan ábrázolások, amikor a földgolyót ábrázolják az atya tenyerében, mint teremtő tenyerében. Hogy nem csak, hogy földbe hullunk, hanem még attól mélyebbre is hullhatunk. Hogyha az egész ott van az atya tenyerében, akkor ezt rábízhatjuk magunkat erre a hitünkre, hogy Isten tenyerénél lejjebb biztos, hogy nem hullhatunk. És ez bátorságot adhat mindannyiunknak arra, hogy meg tudjuk tenni ezt a mozdulatot. Jézus maga a passiójára készül, és ahogy készül a passiójára, úgy tűnik, hogy talán nem is közvetlenül ezeknek a görögöknek üzen valamit, hanem talán az van benne, hogy most jó, eljöttek ezek a görögök erre az ünnepre, ez nagyon szép. Találkozni akarnak vele, nagyon szép. Ő neki még pont van néhány napja. És ezt akarják látni, ahogy ő éppen belehull a földbe. És ezért inkább úgy fogalmaz tanítványai felé is, és feléjük is, ahogy mi hallottuk, hogy ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ez a mondat, amiben ezt olvassuk, hogy majd fölmagasztalnak a földről, megint csak az eredeti nyelvben hangzik így is, hogy ha majd fölemeltetem a földről. Hogy itt nem valami magasztosságról van szó egyszerűen, hanem a mozdulatról is, ahogy őt fölemelik. És itt is az általunk gyakran emlegetett passzívumban van ez a szó. Vagyis Jézus azt mondja, hogy én pedig, ha majd fölemeltetem a földről, mindenkit magamhoz vonzok. És a záró mondata a mai evangéliumnak, hogy ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. És önkéntelenül is az asszociációink abba az irányba indulnak, olyanfajta képet látunk magunk előtt, hogy ahogy Jézust keresztre szegezik és fölemelik, akkor magához vonz mindenkit. Miközben ez a szó, hogy majd fölemeltetem a földről, lepel alatt hagyja, homályban hagyja, hogy ki az, aki végzi ezt a mozdulatot. Hogy ki az, aki fölemeli Jézust. És természetesen egyrészt mondhatjuk, hogy aki fölemeli Jézust, az 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 ember, aki ácsolta neki a keresztet. Másfelől pedig, aki fölemeli Jézust, az 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 atya, aki éppen pont a sírjából, éppen pont a földről fogja fölemelni harmadnapra. És milyen gyönyörű a János evangéliuma, és milyen gyönyörű, ahogy így sűrűsödnek és kereszteződnek ezek a szálak, ahogy összefutnak, és kialakul belőlük egy mintázatuk így nagybőjben, hogy azt szeretné az evangélium, hogy tudjuk ezt a kettőt egyben látni. Fölemeltetem a földről, egyrészt emberi kéz által, másrészt az atya keze által is. És ebben ébred föl az a vonzó erő, ami bennünket is valamikor megérintett. Arról olvastunk a Szent Leckében, hogy Jézus földi életében hangosan kiáltozva könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Nem tudom, elképzeltétek-e már magatok előtt a könnyező vagy síró Jézust. Nem tudom, hogy hogyan képzelitek el őt, amikor így képzelitek el. Ez egy nagyon erős megfogalmazás a zsidó levélből, és egyébként nem tudjuk ennek a levélnek a szerzőjét, nem tudjuk, hogy ki írta, és még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy soha életében nem látta Jézust sírni. És mégis egy ilyen mondatot le tud írni, hogy hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott. Mint hogyha egy benső látásról lenne itt szó. Ami ezeknek a görögöknek, akik fölzarándokoltak az ünnepre, vagy megadatott, vagy nem. Ezt nem tudjuk. Elhallgatja előttünk az evangélium. De minthogyha a zsidólevél szerzője látná belülről, hogy mi történik, amikor a földbe hulló búzaszem elhal. Ennek a mondatnak a mentén, és Pilinszky János önarckép 1944-ből című verséből, vagy sorából született valami ma hajnalra. Pilinszky János egy sorosa, ez az önarckép így szól. Sírás a hideg tengelyében áll a fiú. És valahogy ezeknek a bibliai mondatoknak, és Pilinszky sorának és a saját életemnek a metszéspontjában megszületett valami ma reggelre, hosszú vajudás után, még törékeny, mint egy néhány órás csecsemő, semmije sincs úgy, mint ahogy majd lesz, amikor megerősödik és kifejlődik. Még biztos én is bele fogok piszkálni, de szeretném most így néhány órásan is megmutatni nektek. Az a címe, Zokogás 2.0. Valami történt. Nem a világgal, ott csak az történik újra és újra szakadatlan, mi évezredek óta. Nem valaki mással, hisz végül is mit tudunk mi arról, kiben mi lakik, midőn kétségbe esetten kapaszkodunk egymás felé, és az ölelni vágyó kezek rengetege összegabajodik. Mégis valami történt. Nem odakint, ott egyszerűen csak sötétség volt. Mégis mi történt? Könnyeim már felfelé az égbe hullanak.
Mikli Attila atya nagybőti homiliáját hallották. Az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.